Görögök. Egy jó paprikás história. Immanuel Roidis, Johanna nőpápa. Azt már elöljárójában ki kell jelentenem, hogy a Johanna nőpápa természetesen vallási titkokkal foglalkozó könyv. Na nem éppen a misztériumokkal vagy az üdvözülés ismeretlen fortéjaival. Nem, nem. Ez a féle szatirikus egyháztörténet. A Biblia egy újabb kori fejezete. Ha elődjét keressük, már pedig nem is egy elődje akad, akkor ha nem tévedek, és megint csak a Biblia példájára a következő családfát rajzolhatjuk föl. Ugyebár Swift nemzé Voltert, Voltaire nemzé Roidist, és Roidis nemzé Anatole France-t. Mert aki olvasta France-tól a Pingvinek szigetét, és ugyan ki nem olvasta, az Roidis könyvébe csak beleszagol, és rögtön tudja, hogy ugyanabban a cipőben jár. Vagyis ugyanazokban a ködös időkben, mikor a nagy vallási igazságok, illetve inkább mesék születtek. Roidis egy nőpápát talál ki, Anatole France egy sokféle névvel és jelzővel illetett nőszemét, kiből az egyház Szűz Máriát formál, a Mária misztériumot, tiszteletet néhány évszázad fáradtságos munkájával. Szóval nő itt is, ott is. Csak hogy ez a Johanna nőpápa sose lett vallási tisztelet tárgya. Ó, és vajon miért? A szónoki kérdésre menten választ kap, aki Roidis Johannájának kalandjait elolvassa. Bár még így sem világos, miért nem lett nagyobb mozgalom ebből a legendából. Talán csak nem azért, mert semmi sem igaz belőle. Ugyan. Ez sose volt akadálya legendaképzés útjában, főként, ha azt egészen nagy erők, érdekek irányították. De mit csináljunk, ha Johanna csak mendemonda, és mindaz, amit Roidis megír róla születésétől a haláláig, szemenszedett hazugság? Ettől talán nem lehet kitűnő egy történet, nem szatíra a szatíra. Éppen ellenkezőleg. Könnyű arról írni, aminek van legalább valami kis alapja, de ami csak a féle légből kapott ötlet. Az bizonyítja a művészi fantázia szabad szárnyalását. Mert ahogy már Shakespeare megmondta, szent őrületben a költő szeme földről az égre, égről földre villan, s a légi semmit benépesíti tolla. Persze azért Roidis nem egészen a légi semmiből találta ki a középkori egyház kissé furcsa viszonyait. Nem alaptalan, hogy a nőpápa legendája már a 13. században fölbukkan Jean de Mély világkronikájában. De amint ma mondják, ezekre a jámboran terjedő legendákra Immanuel Roidis ugyancsak rátesz egy lapáttal. Az egyházi viszonyokról olyan leplezetlen képet nyújt, hogy nem csodálkozhatunk, ha a görögkeleti egyház kiátkozta közösségéből. Pedig láthatólag csak a nyugati egyházat vádolta meg mindenféle erkölcstelenséggel a szerző. De hát, hiába mondta a lányának, úgy látszik, a veje is értett belőle. Mert Roidis képtelen lakatot tenni a szájára, és egy ötletért, és igazán nem rosszak az ötletei, az üdvösségét is odaadja, annál is könnyebben, mert úgyse hisz benne. Nem fölháborító, hogy Johannának már az apja is házasságban élt szerzetes létére? Másként meg se születhetett volna gyermekük Johanna. Ez a mi bimereteink fényében világos. De hogy Johanna is szerzetes lett később, mégpedig férfi szerzetes, hogy boldog szerelemben élhessen fiatal szerzetes társával ugyanabban a rendházban, az már meglepő mai tudásunk számára. Aztán, hogy virágzó, nagykeblű, hosszú szőkehajú asszony létére bekerül a Vatikánba a pápa titkárának, majd híveivé pápává választatja magát, az már igazán jó paprikás história, akár elhisszük, akár nem. Ehhez már csak annyit kell a gátlástalan Roidisnek hozzátennie, hogy a 40-es évei felé járó pápában föltámad a régi szerelmek emléke, és ennek nem tudván ellenállni, ármányosan elcsábítja a szomszéd szobában alvó rokoni kamasz gyereket. A mérték ezzel betelik. Roidis éppen azzal mutatja meg a vallásos és főleg egyházi romlottságokat, hogy teljesen alaptalan eseményeket tálal föl. Vitatkozni, bizonyítani nem akar. Leleplezni, harcolni akar valami ellen, ami évszázadokon át megkötötte, hátráltatta az emberi szabadságot. Legfeljebb azt sajnálhatom, hogy csak leleplez, csak rombol, és semmi új gondolattal nem ajándékoz meg, ahogy vele ellentétben Voltaire tette. pedig olyan könnyedén, élvezetesen, hihetően írta meg nőpápáját, hogy a legvakmerőbb új filozófiát is elhinném neki. Aki nincs velem, ellenem van. Antonis Samarakis, a hiba. Életemben két szó szerint elviselhetetlen olvasmányom volt. Az egyik De Coster Till Eulenspiegelje, a másik Orwell 1984-e. De Coster könyvétől annyira szenvedtem, hogy végül nem tűrtem a lakásban. El kellett ajándékoznom, hogy megnyugodjak. Az 1984 valójában csupán a végére tartogatta az igazi borzalmat. Bár addig sem volt könnyű Winston Smith keresztútját követni a totális diktatúra eme koponyák hegyén. De az, hogy ez az ember erkölcsileg sem győz, mint Julien Sorel a Vörös és Feketében lázadásként a halált választva, máig ható fájdalmam a könyv utolsó bekezdését olvasva. Felnézett az óriási arcra. 40 év kellett hozzá, hogy megtanulja, miféle mosoly rejtőzik a fekete bajusz alatt. Ó, kegyetlen, szükségtelen félreértés! Ó, konok, önfejű számkivetés a szerető kebelről! 2 dzsinszagú könycsepp szivárgott le az orra tövébe. De most már rendben van. Minden rendben van. A küzdelemnek vége. Diadalt aratott önmaga fölött. Szerette nagy testvért. Ilyen embertagadó történet nincs a Bibliában sem. Jobb igazságtalan megpróbáltatása se az. Ráadásul Jobb etikailag nagyobbnak bizonyul végül Jahvénál. De Orwell éppen ezt vette célba, az etikai létezőt, és előre elhatározott szándékkal, brutális kegyetlenséggel megölte. Szerette nagy testvért. Végem volt. Csak hogy Orwellnek az irgalmatlanságával együtt legalább igaza van. A történelem számtalan esete igazolja őt. Samarakis viszont ennek a megtöretésnek az ellenkezőjéről akar meggyőzni. Arról, hogy a gonosz, a sátáni emberré válhat. Nem hihetem. Ezt mindjárt kimondom. Arról, hogy a rendszer profi ügynöke tönkretegye a tökéletes tervet, nem lehet szó. Sorel Sartre képletének megfelelően a vérpaddal együtt választja a szabadságot. Samarakis idealista példabeszéde azt mondja el, hogyan barátkozik össze az üldöző az üldözöttel, életét is föláldozva társáért. A fölemelően emberi, bár a tragikus vég gondolata nagy sikernek bizonyult. A hibát sok nyelvre lefordították, film is készült belőle. Szeretünk álmodozni. Az előfordul, hogy a túszok megszeretik fogvatartóikat, a terroristákat. De fordítva, lehetetlen? Nem. Biztosan megtörtént már efféle, de csak nagyon kivételes esetben és módon. Samarakis minden esetre mesterien írja meg ezt az egyszerit. A történetben ugyan eleve van egy gyönge pont. A fogoly valóban rendszerellenes szervezet tagja. Teljesen ártatlan áldozat jobban kifejezni alapgondolatát. Gonoszabbnak mutathatná a zsarnokságot, mint így, hogy a gyanú kellően megalapozott. 4 szereplőnk van, nincs személynevük. A főnök, a menedzser, a kihallgató és a fogoly, a sportkávézós. Utóbbi neve onnan ered, hogy egy ilyen nevű helyiségben tartóztatták le a fogdmegek. Ott kellett volna megbeszélést tartania egy másik szervezkedővel, de a maszt menekülés közben lelőtték. Ő erről nem tudhat. A rendszer meg azt nem tudja, a sportkávézós bűnöse vagy sem. Ezért találják ki a tervet. Erről állítja a főnök, hogy lángelme műve, mely szerint a foglyot a menedzser és a kihallgató kíséri a fővárosba, de közben véletlenül robbanjon le a kocsijuk, tehát maradjanak az előre kiszemelt kisvárosi szállodában, beszélgessenek, sőt, sétáljanak, szórakozzanak a letartóztatottal. Melegedjenek össze, hogy aztán leleplezzék, így tartva melegből hideg vízbe és viszont, ha kell. Menekülési kísérlet esetén tudják, mi a dolguk, hangsúlyozza a főnök. De a lábába lőjenek, hogy ki tudjuk hallgatni. A terv megvalósításának részleteit a kihallgató mondja el egyes szám első szemében. Ezt váltogatja ügyesen Szamarakisz a fogoly töprengéseivel, aki egy szobában lakik a két titkos ügynökkel. A nyitva hagyott ablakon akkor igyekszik megszökni, amikor a menedzser távol van. A kihallgató észreveszi az épület párkányán egyensúlyozó menekülőt, először felszólítja, hogy jöjjön vissza. Kezében revolverrel kiált rá, többször is megismétli a felszólítást, de aztán Szamarakisz szerint hirtelen fölismeri, hiba van a tervben, a rendszerben. Hiba. Nem. Az emberek nem a szerint oszlanak meg, hogy ki van a rendszerrel, és ki nincs a rendszerrel. Hiba, ami az égig röpít bennünket. Nem adhatom át, helyzetemnél fogva tudom, hogy mi vár rám, de nem adhatom át, nem árulom el ezt az embert, aki 3 méterről néz rám, a falba kapaszkodik, belém kapaszkodik. Van egy hiba, ami lopva tovább terjed mindenüvé, és bizonytalanná teszi azt is, amit eddig biztosnak és bizonyosnak hittünk. Egy hiba valahol körülöttünk, valahol mi bennünk. Egy hiba. Menekülj! A fogoly megértette, hogy őre vele van, de közben belép a szobába a menedzser, belelő áruló társába. A menekülő most már tudja. A kihallgató a barátja lett. Vissza akar lépni, hogy a karjába emelje, hogy mellé álljon, mint barátja mellé, mert most rajta a sor, hogy a barátja legyen. Egy lépést tesz az ablak felé, majd még egyet, a párkány csúszós, ő megpróbálja megtartani az egyensúlyát, a párkány csúszós, és ő... Szamarakisz végül is azt az extremista, jézusi elvet akarja cáfolni, mely szerint, aki nincs velem, az ellenem van. Azt mondja, van 3. eset is. A 20. század iszonyatai arra vallanak, alig ha hihetek ilyesmiben. Sőt, néha arra gondolok, talán nem is volna jó, nem is volna természetes, ha a kutya megharapná a kenyíradó gazdája kezét, akármilyen gonosz is az a kéz. Ennek ellenére úgy érzem, a görög szerző szép könyvet írt. Hihetetlen optimizmusából szép elképzelést idézett elénk. A 21. század kezdete már is eléggé sötét árnyékot vetít elénk ahhoz, hogy belássuk. Erre a reményre szükségünk lesz. Férfi férfit. Konstantinos Kavafis a barbárokra várva. De hogy férfi férfit szeressen, nem hiszem, hogy meg tudtam volna barátkozni ezzel az érzéssel, ha nem olyan versek, nem olyan kivételes költő ismertett meg vele, mint Kavafis. Addig még nem olvastam, nagyon is egyoldalú voltam. Még azt se szerettem, ha ünnepi látogatásokkor a férfi rokonok arcát meg kellett csókolnom. Mostanában ez talán orosz példára terjedőben van. Nem örülök neki. Az azonos neműek szerelme pedig Magyarországon, legalábbis balkáni vagy afrikai, ázsiai, különösképpen török összehasonlításban, a legutóbbi idők változásait nem számítva, idegen. Általában ideges elutasításban részesül, még gondolatban is. És Kavafis erről a rendhagyó szenvedélyről írta a világirodalom legszebb erotikus szexuális művei közé tartozó verseit. Azt tapasztaltam és vallottam, írtam, hogy zeneszerzésben és lírában a nemiség a nagy, a legnagyobb energiaforrás. A tipikusan lírai költők és a muzsikusok egyfolytában a szerelemtől szenvedve teremtették meg életművüket. Egy-két kivételtől eltekintve azonban, amilyen Shakespeare a szonettjeivel, mindig a két nem vonzódásáról volt szó. Ezt tartjuk magától értetődőnek, de még ezekben a kapcsolatokban is kivételes magának a szexuális élménynek, mondjuk úgy, a szeretkezésnek az ábrázolása. Különösen a magyarban hiányoznak azok a merész költők, akik, mint Szabó Lőrinc, Vörös vagy Petri, közvetlenül beszéltek erről a pogánymániáról. Kavafisban az a nagyszerű, hogy fiú szerelmeiről, homoszexuális emlékeiről, vágyairól, testi érintkezésről szinte minden költőieskedést mellőzve ír. És ezzel győzött meg arról, az azonos neműek között nyilván közhelyszámba menő tényről, hogy ez a fajtalan égedelem épp olyan mély, fájdalmas és szép, mint amilyennek én a nőkkel kapcsolatos szerelmi indulataimat megéltem. Kavafis Alexandriában töltötte szinte egész életét, 1933-ban bekövetkezett haláláig, s lehet, hogy ez a sok népű, sok ősi kultúrájú környezet természetesebbé teszi a fiatalabb és öregebb, vagy egyidős férfiak egymás iránti vonzalmát. Lehet, hogy ez az ő teljesen egyéni útja. Minden esetre, amikor ilyen lángoló sorokat olvasok, és ott az elnyűjt, szegényes ágyon enyém volt a szerelem teste, enyém az ajka, az önkívület kényes rózsaajka, olyan önkívület rózsaajka, hogy e percben is, mikor ezt írom, annyi év után, magányos házamban részeg vagyok megint. Nem csak az élményt irigylem, hanem az elszánt szemléletmódot és az idegeket megrezegtető költői nagyságot is. Milyen kevesen tudnak ilyen egyszerűen és személyes megjelenítő erővel a szeretkezésről beszélni. Ráadásul tízesével rohannak meg az alig 200 versnyi életművéből ezek a párját ritkító erotikától villogó vallomások. Nem állhatom meg, hogy még egy nagyon szépet, emberit, fájdalmasat, izzóan elevent ne idézzek. Vonzó arcán egy halvány árnyalat, gesztenye színű szeme kissé karikás. 25 éves, de elmenne 20-nak. Egy kis művészkedés az öltözetén, valami a nyakkendő színében, a gallérszabásban. Céltalanul sétál az utcán, mintha még delejezetten a rendhagyó gyönyörtől, annyi rendhagyó gyönyörtől, amennyit megkapott. De azt hiszem, ez a homoszexuális szerelmi költészet nem volna olyan ellenállhatatlan, ha nem egy görög írná, aki mögött ott áll az egész európai-amerikai kultúrában jól ismert Hellén ókor. Kavafisz könnyedén jelenít meg, szinte elbeszélő költészet módjára, távolabbi és közelebbi történelmi eseményeket, idézi föl a klasszikus múlt városait, királyait, királynőit, fejedelmeit. Úgy mozog ezekben az időkben, mintha semmi sem választaná el a 20. századtól. Vannak ezek között hiteles tragédiák és ironikus leírások. Ezek közül nyilván a legremekebb a barbárokra várva, melyeket csupán valami különös tömörség és szemléletesség különít el a prózától. A versek két fordítója közül, a másik Somlyó György, Vas István az, aki utószavában Kavafisz modernségére keresi a választ, hiszen, mint mondja, a görög költő nyelvezetében annyira aszketikus, hogy már-már hivatali mondatszerkezetekkel él. Pedig éppen ez az egy-két találó jelzőre és képre szorítkozó pontosság az, amely fanyar fűszerével, annyira élvezetes fogásokkal lepi meg az olvasót, akár a szexuális, akár a történelmi ínyentségeket szolgálja föl. Némelyik, mintha anekdotában azt a ritka pillanatot leshetjük meg, amikor a pogány és a keresztény görögök még tartózkodva vagy éppenséggel gyanakodva figyelik egymást, míg aztán más jelenetekben a Krisztus vallás már az új korszak és kultúra mindent átható hitévé válik. Könnyű volt Kavafisznak a távoli Alexandriából a szinte szemtelen krónikás szemével látni hazája forgandó sorsát. Nem hiszem. Számára a múlt épp olyan közvetlenül és őszintén személyes ügy, mint a férfi szerelmei, mint ezeknek a szépsége és erotikus vonzó ereje. Ez az a csak Kavafisznak sikerült historikus és modern líra, amitől a század legnagyobbjai közé tartozik. Aranygyapjú. Janis Ritsos, lebegő bizonyosság. Mindig azt gondoltam, hogy a 20. századi görög költőknek sokkal könnyebb a dolguk, mint nekünk magyaroknak. Ők csak átírnak, újraértelmeznek, megidéznek egy-egy hellén mítoszt vagy valóságos történelmi eseményt, és az költészet már önmagától. Ráadásul az egész világ érti, ismeri a neveket, utalásokat. Egyszer föl is világosítottam erről a különbségről egyik ciprusi költő ismerősömet. Dunaparti sétánkon azzal lepett meg, hogy egyenlő kis népek vagyunk 10-15 millióan, s szétszórva a világ minden táján. Igazad van, nevettem a szemébe, csak hogy a mi tragédiáinkat, történelmi hőseinket nem ismeri senki. Nem is lehet költői, szimbolikus hatásuk, ha verseinkben hivatkozunk rájuk. Csak mi magyarok érezzük meg a vért és a szenvedést mögöttük. Az egész európai szellemi eszmélkedés viszont az ógörög kultúrára támaszkodik. Ritsos is így van ezzel, s épp ez a nagyszerű benne. A hellenizmus csillogásától nemes veretet kap még a leghétköznapibb korsó is, vagy birkagyapjú, ha képe megjelenik egyes sorában. Annál nagyobb rejtély, mitől modernek a legjobb értelemben is a versei. A válasz? Mert ismeri azt a lírai változást, amely a 20. században Nyugat-Európa költészetében végbe ment. Tehát az imaginista mozgalmat, a szürrealizmust és expresszionizmust, az objektív lírát és mindezeket az irányzatokat hozzá tudja kapcsolni, mondjuk T.S. Eliothoz, Ezra Poundhoz, Tristan Tzarához, Aragonhoz, Éluárhoz, René Sárhoz, Rilkéhez, Gottfried Bennhez, talán még a spanyol új nemzedék, García Lorca, Vicente Alexandre, vagy Alberti eredményeihez is. Ritz az kommunista költő, nem hiába tüntették ki az oroszok Lenin díjjal. De egyáltalán nem látszik rajta a Zsdanov-féle esztétikai ostobaságok torzító ereje. Életében kétszer is deportálták fölfogása miatt. A Holdfény szonáta című híres, magyarul is megjelent elbeszélő költemény szerzője a lebegő bizonyosság verseit Lerosz vagy Számos szigeti számüzetése idején írta. Azért említem ezt, mert alig ha értheti meg ezeknek a verseknek a fénylő és szeles légkörét, aki nem hajózott a görög tengereken, nem járt Aténban vagy Delfoiban. A kiszikkadt, de mégis ragyogóan szép táj, az emberek fölemelt feje, archaikus titkokkal, megértéssel teli szeme csak azoknak természetes és lefegyverző erejű, akik a könyveken túl is találkoztak a különleges hellénvilággal, ahol minden akantusznak, olajfának és leandernek különleges tájszólása van. Ritzosz abban nagy költő, hogy pontosan tudja, megszenvedi ezt, mert szenvedés nélkül nincs, nem létezhet nagy líra. Alig ha tudnék valamit is kiemelni, e napfény átitatta, vér árnyékolt a versek közül. Egyik a másik után fogad magába, sodor el nyilvánvaló realitásával. Realitásával? De mi az, ami valódi Ritzoszban? Hiszen minden csak fény, meg mitológiai homály benne, mintha a korabeli ősi festményeket, amelyeket csupán a vázaképek őriztek meg számunkra, másolná szorgalmában. És mikor már belenyugodnék, hogy az úgynevezett tökéletességgel állok szemben, hogy a modernül hangszerelt és főleg szerkesztett vers, mert ne felejtjük el Ritzosz szerkezeti fölényét, még mindig meg tud győzni a nagy vers nélkülözhetetlen pillanataival is. Mert nagy vers az aranygyapjú, a Pénelopé reménytelenül, a Dodona vége, a Görögország. Hölderlin azonos című verse jut eszembe 200 évvel korábbról. Mindig csupán a dolgok, a helyzetek, napszakok és a tenger jelenlétének pontossága. Töredezett venyigék, kövek, tüskebokrok, egy korsó nadrágszínyi ugaron. Lezárva évek óta a ház. Bangelis nem tér vissza soha. Az istálló mögött egy darab tenger. Mély kék. És Ritzosz ott ül gyötrelmeivel, szabadságszomjával a sziget partján, és nem hagyják el a múzsák. Meddig lehet ezt elviselni, hogy minden szó és kép és fantázia és sóvárgás, és a valóság a katonák csillogó válboltja és géppisztolycsöve, de ő az erősebb, ő megmarad, amikor már talán a szigetek se lesznek, s főleg az őröket viszik le a hátészba. És a sorai és látomásai megmaradnak a fejemben is, meg a görög és európai költészet legmagasabb parnaszusain. Fehér kavicsok, ameddig a szem ellát, a ma átlátszó üvege, semmi emlékezés. Itt a tenger, és itt vagyok én. Leülök erre a kőre, így szól, és leül a kőre. Szemközt vele egy szölöpre ragasztva, gyászjelentés. Milyen magányosak a halottak a napsütésben.